Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az aréna mai vendége pedig Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Műsorunkat a rádióban felvételről hallják. A következő politikai megmérettetés, mármint a nagyobbak közül, az a jövő májusi európai parlamenti választás lesz. Mit gondol, hogy látja, hogyan alakul addig a magyar, illetve az európai politika?
Egy nagyon figyelemre méltó dolog történt itt az EP választás előkampányát illetően. Nevezetesen, hogy a magyar miniszterelnök elkövette azt a bravúrt, amire viszonylag kevesen képesek az európai politikában, hogy az EP választásnak tétet adott. Tehát a Tusnádfürdői beszédnek a jelentőségét én abban látom idén, hogy nem csak Magyarországon, hanem Európában egyedülálló módon a Fidesznek a vezére tétet adott ennek a választásnak. Méghozzá azt, hogy Európa sorsát azt meg lehet-e fordítani. Most hagyjuk ennek az egésznek az igazságmagvát, tehát mármint az orbáni kijelentés és az orbáni tétnek a valóságmagvát. Ha és amennyiben a magyar ellenzék oldaláról nem lesz más politikai erő, amelyik meg tud fogalmazni egy világos és érthető tétet. Szerintem meg lehet egyébként, vagy meg lehetne ilyet fogalmazni baloldalról is.
Bocsánat, rögzítjük azért a miniszterelnök által mondott tétet. Ez a migráció.
Nem, ez szerintem picit több, mint a migráció. Tehát ő egyáltalán Európa sorsáról egy picit elemelkedve a migrációs válságtól, Európa sorsát illetően beszélt egy sorsfordító, történelemfordító választásról. Mondom, most nem belemenve abba, hogy Orbán Viktor mennyiben lúdított, mennyiben van igazság alapja annak, amit mond. Ha és amennyiben az ellenzék oldaláról nincsen megfogalmazva egy hasonló súlyú tét, akkor nagyon könnyen a Fidesz fel tudja vinni a részvételi arányt messze a megszokott 20-30%-os EP választási részvételtől, akár az 50% irányába, ami egy elsöprő Fidesz győzelmet jelenthet, illetve Orbán Viktor be tudja zsákolni az összeurópai eredményt is, hiszen nem kell túlságosan sokat kockáztatni ahhoz, hogy ki tud jönni egy olyan eredmény, amit ő úgy tud fordítani mind belpolitikában, mind kifelé, hogy ez gyakorlatilag az ő győzelme. Hiszen, hogyha a néppárti jelöltek jól szerepelnek, végül is a Fidesz a néppárt tagja, tehát akkor ennek a hozományát tudja elrakni. Ha a populista pártok esetleg áttörést érnek el az EP választáson, aminek szintén van némi esélye Svédországban, Dániában, Franciaországban, de akár Németországban is, akkor ezt tudja a miniszterelnök a saját sikerének betudni.
Ön szerint felborulhat 2019 májusában a néppárti szocialista többség?
Könnyen kialakulhat az Európai Parlamentben egy olyan helyzet, hogy a két hagyományos tömb nem lesz képes dominálni az Európai Parlamentnek a munkáját. Ezt önmagában nem látom egy túl nagy problémának. Megmondom őszintén, leginkább annak drukkolok, hogy a jelenlegi GUE-hoz, tehát a radikális baloldalhoz tartozó pártok érjenek el minél jobb eredményt. Tehát én azt hiszem, azt vallom, hogy igenis egy másik Európára van szükség, és pontosan ott nyílna tér az orbáni koncepcióval szemben.
Ön szerint radikalizálódnia kell Európának?
Nem, egy másik Európára van szükség, tehát a mellényt újra kéne gombolni, tehát a négy szabadság elvére alapozott Európa így az új tagországokkal, a félperifériával kiegészítve működésképtelen.
Menjenek a 68-asok és jöjjenek a 90-esek?
Ez egy marhaság szerintem, így ez a szembeállítás, amit a miniszterelnök ugye bedobott. Én vallom azt, hogy egyébként a 68-as milliónek igenis vannak pozitív hagyományai, miközben a 89-90-es kelet-európai fordulatnak is van egy olyan öröksége, amit sok tekintetben éppen az orbáni politika veszélyeztet.
De hogyha már beszélt a radikális baloldalról, akkor beszélni kell a radikális jobboldalról is, ugyanis a jelenlegi tendenciák alapján az az oldal is megerősödhet. Akkor milyen Európára kell számítani, vagy egyáltalán addig mire lehet számítani az európai politikában?
Én abban nem várok különösebb csodát, hogy a döntésképtelensége az európai csúcsfórumoknak fenn fog maradni jövő nyárig egészen biztosan. Tehát az, hogy itt akár a migrációs válságot illetően, akár a pénzügyi rendszert illetően tektonikus átalakulások történnek Európán belül, én ezzel nem kalkulálok. Azt se várom, hogy a támogatás politikát illetően itt eldőlnének a dolgok jövő nyárig.
Miről fog szólni az európai politika? Egyáltalán most miről szól? Ugye, hogyha Németországra tekintünk, akkor ott egy gyilkosság borzolja most a kedélyeket. Egy kettős gyilkosság.
Megkerülhetetlen, hogy a migrációs politika az ott van az európai politikának a fókuszában, de legalább ennyire fontosnak tartom azt, hogy foglalkozzunk azzal, hogy gyakorlatilag zsákutcába jutott a félperiféria országainak a felzárkózása.
Ez a félperiféria, ezek a kelet-európai...
Kelet-európa és dél-európát is jelenti.
Görögországot is mondjuk?
És bizonyos tekintetben még Olaszországot is, igen. Spanyolországot, Portugáliát.
Mi a tétje akkor az EP választásnak?
Én azt gondolom, hogy az a tétje, hogy erőre tudnak-e kapni azok az erők, amelyek alapvetően az emberek Európáját támogatják a tőke Európájával szemben, erőre tudnak-e kapni azok az erők, akik azt mondják, hogy a profit nem előzheti az embert.
Mi lesz Magyarországon addig? A párt
nem vagyok én jós, de mondom, ami itt figyelemre méltó, az egyenlőre annyi, hogy Európában is egyedülálló módon a kormánypártnak a vezére tétet tudott adni az EP választásnak. Vannak olyan országok az Európai Unióban, ahol egyetlen politikai erő se tud igazából tétet adni ennek. Tehát, hogyha itt nem veszi fel a kesztyűt legalább az egyik ellenzéki párt, akkor itt egy csúnya Fidesz győzelem jöhet egy viszonylag magas, vagy az eddigi EP választásokhoz képest magasabb részvétel mellett.
Az egyik ellenzéki pártnak kell csak felvenni a kesztyűt?
Hát ez az ő dolguk, de legalább az egyiknek föl kell vennie.
A migrációval foglalkoznak-e az ellenzéki pártok? Foglalkoztak-e mondjuk az elmúlt években, vagy csak mindig a Fideszre reagáltak, de akkor is csak, mintha eléggé hanvába holtak ezek a nyilatkozatok, illetve a reagálások is?
Én ezt magam még gyakorló politikusként is megéltem ugye 2015 nyarán, hogy az ellenzéket ebben nyilván benne van az ellenzéki pozícióból adódó szükségszerűség, tehát hogy bizonyos információkhoz ellenzékben szükségképpen később késleltetve jut hozzá az ember, mint a kormányzati hatalmi pozícióban. Reagáló üzemmódba került. Én futballnyelven szólva az ellenzék, most értem ez alatt az akkori saját magamat is, sokáig csak nyomozta a labdát. Tehát a fonalat viszonylag későn sikerült elkapni, ha egyáltalán sikerült.
De miért?
Ez részben információhiányból is táplálkozott.
Be kell kapcsolni a tévét.
Hát ez azért nem ilyen egyszerű elnézés. Tehát az, hogy milyen dózisban, milyen forrásvidékekről, miért, hogyan, mekkora tömeg érkezik, ehhez legalább annyira szükség van titkosszolgálati információkra is, amikkel, mondom még egyszer, értelemszerűen a mindenkori hatalmon lévő erő inkább rendelkezik, mint az ellenzéki pártok. A másik, hogy azért azt is észre kell venni, hogy egyrészt ez a migrációs krízis, ez egy merőben más migrációs helyzet, mint amivel a 19.-20. században az európai országok szembe találták magukat. Tehát engem viszonylag hamar levert a víz akkor, amikor elsősorban ellenzéki oldalról az 56-os magyar migrációval, meg még korábbi történelmi korok migrációs jelenségeivel vontak párhuzamot, mert egészen más a helyzet a globalizáció időszakában. Másrészt pedig azt is észre kell venni, hogy a magyar belpolitikában a migráció, illetve a migrációs válságnak a kezelése egy toposszá lett. Tehát nem önmagában, tehát például a parlamenti választáson sem önmagában a Fidesznek a migrációs krízisben tanúsított politikáját, vagy Orbánnak a bevándorlás politikáját díjazták a magyarok, hanem a biztonság, mint olyan az egyik csúnya kifejezéssel fundamentálisabb szempont, ami alapján az emberek kiosztanak szavazatokat.
De ezt a Fidesz teljesen egyszerűen lefordította, bevándorlás párti erők, bevándorlás ellenes erőkre.
Világos, tehát én pusztán csak azt szeretném jelezni, hogy nem elég pusztán a migrációs válságról beszélni, azt is látni kell, hogy a biztonsághoz, a biztonságérzethez egyáltalán a 21. század a globalizáció időszakában az emberek biztonság igényéhez hogyan tud visszanyúlni egyik vagy másik párt. Ebben a Fidesz el kell ismerni, jobban vizsgázott, mint az ellenzéki pártok.
Erre adott bármifajta választ is bármelyik ellenzéki párt?
Nem igazán. Tehát én azt vettem észre, hogy a Jobbik egy ideig próbálta előzni a Fideszt, utána ez nem sikerült, onnantól kezdve a Jobbiknak a politikája a migrációs válság dolgában felismerhetetlenné vált.
A Jobbik folyamatosan mondta, hogy vissza kell állítani a határőrséget, ők is ellenezték egyébként a migrációt.
Persze, mi is mondtunk egyébként ilyet, hogy vissza kell állítani a határőrséget. Én tettem kísérletet arra még a leköszönésem, visszalépésem előtt az LMP-ben, hogy az LMP fogalmazzon meg, ezt egyébként a kongresszus el is fogadta ezt az állásfoglalást, egy határozott, markáns, saját rendszerkritikus álláspontot a globális migrációs válságról, ami jelenti azt, hogy kérjük alapvetően azt számon a kormányzaton, hogy miért nem követeli például az európai fegyverkereskedelemnek a leállítását a krízizónákba, hogy a nemzetközi fejlesztési politikával, nemzetközi fejlesztési politikai eszközökkel elő kellene segíteni azt, hogy a bukott államok területén élhető világ legyen, és a többi, és a többi. Utólag én azt látom, hogy az LMP is, ugyanúgy, mint az MSZP és vidék, MSZP, DK és a többiek, nagyrészt egy követő üzemmódra rendezkedtek be egy idő után a kerítésnek, tehát a legalapvetőbb Orbáni intézkedéseknek a bírálata is elmaradt ugyan, jegyzem meg egyébként helyesen, viszont átfogó az emberek számára átélhető válaszaik nem pusztán a konkrét krízis kezelésre, hanem a globalizációból adódó válságjelenségekre nincsen ma az ellenzéki pártoknak. Én ezért mondom azt, hogy itt nem konkrétan a 15-ös migrációs, vagy a 15 óta húzódó migrációs válságról van szó. Egyrészt ez egy toposszá is lett a magyar belpolitikában, másrészt annyiban is többről van szó, hogy az a kérdés, hogy az egyes magyar pártok a globalizációból adódó válságjelenségek, a globalizációból adódó életérzésekre hogyan tudnak reagálni. És ezt a miniszterelnök itt vette az adást, az ellenzéki politikusok, mondom, ebben én önkritikát is megfogalmazok, az ellenzéki politikusok viszonylag kevéssé.
Csizmadia Ervin, a Méltányosság Közpolitikai Intézetnek a vezetője szokta volt mondani elég gyakran, és már több éve, hogy az ellenzék egyáltalán nem foglalkozik a külpolitikával. Ön nem egyszer mondta most a globalizációt és különböző külpolitikai eseményeket és szálakat. Miért nem foglalkozik soha az ellenzék a külpolitikával, amikor 3,5 éve a kormány csak ezzel van elfoglalva?
Tehát ezt a kijelentést, nem tudom, hogy Csizmadia Ervin ezt pont így szó szerint mondta, de ezt a kijelentést, bár nem vagyok fogadatlan prókátora egyik ellenzéki pártnak sem, főleg nem az összesnek így együtt, de ezt a kijelentést így valószínűleg nagyon könnyű cáfolni, hiszen elő lehet venni, hogy Gyöngyösi Mártontól Demeter Mártáig hány mindenki az ellenzéki pártoktól foglalkozik heti szinten külpolitikai, védelempolitikai kérdésekkel, nemzetbiztonsági kérdésekkel.
Újságíróba megyek át, de az is vagyok.
Igen.
Nem jön át az üzenet.
Értem én, tehát mondom, nem akarom megkerülni a problémát, csak azt mondom, hogy ha statisztikailag megnézzük, akkor az, hogy egyáltalán ne foglalkoznának az ellenzéki pártok külpolitikai kérdésekkel, szakmányba, szakpolitikailag, ez nyilvánvalóan nem állja meg a helyét.
Miért nem
csak
hallom
szerintem
akkor?
Pontosan ott van az ebb elhantolva, és ezt a saját bőrömön is volt szerencsém megtanulni bent a ringben, hogy egy dolog az, hogy valamivel szakpolitikailag foglalkozik egy párt, egy parlamenti frakció, és kipipálja azt, hogy tartottunk 5 sajtótájékoztatót oktatáspolitikáról, 6-ot külpolitikáról, 4-et agrárpolitikáról, és a többi. És megint más dolog az, hogy az emberek számára átjön-e egy olyan üzenet, hogy az adott párt képes egy, és nem tudok megint szebb szót használni, képes-e narratíva alkotásra, tehát képes-e arra, hogy az egyént térben, időben elhelyezze. Tehát képes-e arra, hogy a globalizációhoz való viszonyát meghatározza. Ez nem szakpolitikai kérdés. Ez elbeszélés, ez vízió kérdése.
Értem én, ez csak most az LMP-ről hirtelenében a botrányok mellett szakpolitikai kérdésként az jut eszembe, hogy azt javasolták, hogy 2020-ig ki kéne vonni a nejlonzacskókat, meg mondjuk meg kell szüntetni a szívószálókat.
Ez egy fontos dolog. Mi ezzel a probléma?
Tömegek szavaznak ezek után az LMP-re?
Szerintem az nagyon fontos, hogy ha egy országban, és én ezért is vagyok büszke arra, hogy kétszer is a parlamenti küszöb fölé tudott menni az LMP az én lista vezetésem mellett 10-ben, illetve 14-ben, nagyon fontos az a 21. században, hogy le legyen egy zöld hang a parlamentben, legyen egy olyan hang, amelyik a fenntarthatóságot, az életminőséget, a természeti erőforrások megőrzését képviseli.
De ezt a témát azért bővíteni kéne más témákkal is, nem?
De mondom, én szerintem nézőpontot kéne váltani, itt nem arról van szó, hogy témákat rakosgatunk egymás mellé, mert ez a tipikus zsákutca, de mondtam azt, hogy ezt a saját bőrömön is megtanultam, hogyha ilyen házi feladatszerűen, akkor most tartunk erről egy sajtótájékoztatót, arról egy sajtótájékoztatót, és amarról, az soha nem fog egy képpé összeállni. Hogyha egy pártnak belül van egy saját hite arról, hogy egyébként a világ folyásáról mit gondol, akkor azt előbb-utóbb képes lesz képekben is egyébként átélhetően, átérezhetően elbeszélni, átéreztetni az emberekkel. Ha nincs ilyen hite, ha nincs egy víziója arról, hogy egyébként mi végre vagyunk a világban, és hogyan viszonyulunk a globális trendekhez, akkor a szakpolitikai favágás az nem fog az egekig hallatszódni, az egész biztos.
Ön szerint van identitása az LMP-nek?
Én ma nem igazán látok olyan ellenzéki pártot, amelyiknek lenne egy világos felfogható identitása.
Semmelyiknek?
Semmelyiknek.
Mi kell hozzá, hogy ez kialakuljon?
De a DK-nak van. Tehát ez kétségtelen.
Jó, hogy egyébként mondta a DK-t. A DK az egyedüli párt az ellenzéki pártok közül, amelyik nem bomlott fel, pontosabban nem volt válsága a választások óta.
Hát
miért van mindegyik vezetői válságban?
Hát szerintem akkor DK-t innen vegyük is ki, szerintem azért, mert ha egy pártot tulajdonképpen semmi egyéb nem tart össze, mint a tehetetlenségi erő, hogy ha már, tehát egyrészt a választópolgárok tehetetlensége, hogy nincs kire szavazni, viszont hogyha le akarjuk váltani, vagy nem kérünk egyszerűen az Orbán rezsimből, akkor valakire szavaznunk kell, de egyébként a pártot nem tartja egyéb össze, mint a külső és a belső tehetetlenségi erő. A belső tehetetlenségi erő alatt pedig azt értem, hogy egzisztenciákról, anyagi érdekeltségekről, karriervágyakról van szó. Akkor törvényszerű, hogy kisszerű purpárléktól, vezetői válságtól lesz hangos az a párt. Fordítok egyet a dolgon.
Az LMP-ben karrieristák vannak?
Minden pártban vannak karrieristák, és minden ország minden pártjában vannak karrieristák. Hogyha egy pártban van egy erős közös hit, egy közös narratíva, amit vallanak, világos az a elvi platform, amiért egyáltalán politizálnak, akkor ezek a karriervágyak, ezek éppenséggel egy pártnak a fejlődését, és áttételesen az ország fejlődését tudják szolgálni. Ha nincs egy ilyen közös hit, akkor ezek a karriervágyak, ezek önpusztításba csapnak át.
Mint ahogy az LMP-ben?
Mint ahogy mindegyik ellenzéki pártban.
Mit kellene csinálni, hogy ez a bizonyos identitás mégiscsak kifejlődjön a DK-n kívüli összes többi ellenzéki pártban, akik a parlamentben helyet foglalnak?
Hát hál' Istennek, én nem vagyok már pártpolitikus.
De kívülről jobban lehet látni.
Ez egyébként tényleg így van, és ez rendkívül idegesített akkor, amikor én voltam belül, és mások kívülről jobban látták. Szerintem, és mondom, belülről is átélve, én tudom, hogy amiről beszélek, ezt roppant nehéz megtenni, de mégiscsak az kéne, illetve az hiányzik, hogy néhányszor a napi szükségszerűségek és a napi különböző külső nyomásoktól egy picit távolabb lépve meg kéne próbálni térben és időben elhelyezni magát egy pártnak, meg kéne próbálni azt definiálni, hogy a magyar múlthoz, most ez alatt értem a közelmúltot is, tehát az elmúlt 30 évet, jövőhöz, illetve a világban zajló folyamatokhoz is hogyan kapcsolja magát.
De akkor ez egy jó alap lehet például az európai parlamenti választás, Európához való kapcsolódás,
így nem? Van, ezért gondolom azt, hogy nem sorszerű, tehát nem egy fátum az, hogy ezt az európai parlamenti választást nagy fölénnyel Orbán Viktornak kéne nyernie. Természetesen, ha csak ő fog tudni tétet adni ennek az európai parlamenti választásnak, akkor ő fogja tudni felvinni a részvételi arányt, és tud egy földcsúszamlásszerű listás választási győzelmet bezsákolni jövő májusban. Ha van olyan ellenzéki párt, amelyik ugyanúgy tétet tud adni, de nem ugyanazzal a mondani valóval, mint a miniszterelnök, tehát például a bérunióról el tud kezdeni markánsan és hatékonyan beszélni, el tud kezdeni beszélni arról, hogy hogyan lehetne egy másik Európát elképzelni, az emberek Európáját, a tőke Európája helyett, akkor könnyen lehet, hogy egy viszonylag magasabb részvétel mellett egy szorosabb választási eredmény is.
Teljesen jó példát mondott, a bérunióval foglalkozott a Jobbik is a parlamenti kampányban, senkit nem érdekelt a világon.
Ezt én nem hiszem, a problémát
nem sikerült
abban
az aláírásokat csőszerűjteni
hozzá. A problémát abban látom, hogy a Jobbik a saját cseleibe belebonyolódott, tehát egy ideig vitte a bérunió témáját, utána valahogyan valamiért én nem látok bele a belső dolgaikba, valahogyan az út szélén elhagyta ezt a témát.
Említettük már a migrációt, mondta ön a bérunió-t, ugye ez a Jobbik javaslata volt. Milyen téteket kellene még meghatározni jövő májusig? Milyen témákat?
Hát, hogyha az európai parlamenti választásra fókuszálunk, akkor szerintem a bérkérdés a kelet-közép-európai, illetve dél-európai országok felzárkózásának a hiánya az egy kulcsfontosságú kérdés. Az, hogy a magyar 90 óta követett magyar fejlődési modellnek a sikertelenségéről európai kontextusban próbáljunk meg őszintén beszélni, ez is egy kulcskérdés lenne. Hiszen az ígéret az volt a magyaroknak, 1989-90-ben, hogyha eljön az új demokrácia, az új kapitalizmus, akkor itt, mit tudom én, 10 éven belül annyit fogtok keresni, mint a burgenlandiak. Na most ez nincs így. Tehát hiába akárcsak az elmúlt 1-2 évnek a béremelési politikája, régiós összehasonlításban is a magyar bérek szégyenletesen alacsonyan vannak. A német cégek pontosan azért szeretik Magyarországot, mert nem csak a kormány támogatja őket agyon, de sokkal jobban ki lehet zsákmányolni a munkaerőt, mint mondjuk Bajorországban, vagy akár Csehországban.
Egyébként az ellenzék jelenlegi állapotát figyelve külön-külön kellene indulnia ezeknek most már lassan mikropártoknak, vagy kispártoknak, vagy pedig össze kellene fogni?
Hát én mikropártok fejével nem tudok gondolkodni, de hát a többpártrendszerű demokrácia, főleg akkor, amikor ugye itt egy tisztán listás választásról van szó. Hát a többpártrendszerű demokrácia azért mégiscsak a versengő többpártrendszer arról szól, hogy a mikroszkóp nélkül látható erők megküzdenek egymással. Tehát én nem is igazán értem, hogy miért merül fel a közös lista kérdése.
Hogy kellene
a mikropártok részéről értem, miért merül fel, mert 0,1%-ot elérni az nyilván nem annyira a frankó érzés. Tehát az, hogy ők össze akarnak fogni olyanokkal, akik mikroszkóp nélkül is láthatóak, ezt természetesen értem, de az, hogy a parlamenti pártok, tehát a saját jogon bejutott parlamenti pártoknak miért kéne egy listán indulni, ez az én fantáziámat meghaladja.
Az elmúlt fél évben gyakran mondták önök is, vagy legalábbis az LMP volt pártja, illetve
én biztos, hogy nem.
A volt igen? pártja az LMP, hogy a 21. századi pártok, a 21.
ezt
századi pártoknak...
Ezt mondtam én is, így van.
Hát akkor ezt ön is mondta mégiscsak. A 21. századi pártoknak idézőjelben nem kellene összefogniuk?
De kérdés az, hogy mit értünk ez alatt, mert a 21. századi kifejezést én is használtam annak idején, mint hivatásos politikus frakcióvezetőként.
Egyébként mi a definíciója? Idején,
én alapvetően azt gondolom, hogy a 21. századi pártok a rendszerkritikus pártok, és a rendszer alatt nem az Orbán rendszert értem, hanem az egész globális kapitalizmus. Az, hogy most mit értenek a különböző pártvezetők 20. és 21. század alatt, hogy pusztán az alapító kiraton, vagy a bírósági bejegyzésen már 21. századi szám szerepel, ez szerintem kevés. Tehát
akkor ezek az antiglobalista pártok?
Én nem tudom, hogy mit jelent az, hogy antiglobalista, én magam a globalizáció kritikust azt értem, azt, hogy globalizációt ellenezni mi értelme van, azt nem igazán tudom.
Milyen pártok tartozhatnak ebbe a körbe?
Én annak idején azt gondoltam, hogy ha van egy olyan van egy nemzeti radikális párt, amelyik nem rasszista, és van egy rendszerkritikus zöld párt, mint amilyen eredetileg az LMP, akkor ezeknek lehet egymással tárgyalni valójuk, és annyiban egy 21. századi platformot képezhetnek a populista, illetve neoliberális pártokkal szemben, amennyiben kritizálják azt a fejlődési logikát, ami ma az Európai Unió alapul.
Az elmúlt nyáron bomlott a Jobbik, Mi Hazánk mozgalom vált ki a pártból. Ez a jelenlegi Jobbik, ami most a parlamentben van, ez elfogadható partner az LMP számára ön szerint?
Én nem vagyok az LMP-nek semmiféle
kívülről, hogy látja.
Tehát ez nem az én dolgom. Én annak idején, amikor ez informális beszélgetéseken felmerült, és én még az LMP-nek képviselője, vezetője voltam, én azt mondtam el a Jobbikos kollégáknak is, és az LMP belső fórumain is, akkor én nem a mai állapotról beszélek, szeretném hangsúlyozni, hogy én akkor...
Ez mikor, ez több évvel ezelőtti?
16-ba köszöntem le, tehát ez legkésőbb 16 nyara, de inkább előtte, hogy én 5 olyan nagy akadályt látok, ami az LMP és a Jobbik közötti együttműködés hátráltatja, illetve amit akkori LMP szemüveggel azt kellett, hogy mondjam, hogy a Jobbiknak tisztáznia kell ahhoz, hogy bármiféle komolyabb együttműködés fölmerüljön a két párt között. Az egyik az ötből. az, a, az, hogy a Jobbik mit gondol egyáltalán az emberi méltóságról, az egyenlő méltóság elvének, a, egyenlő tisztelet elvének a tiszteletben tartásáról. Tehát itt nem pusztán antiszemitizmusról van szó, félértés nem, ne essék, hanem hogy egyáltalán például a migrációs válság során is elfogadhatónak tartják-e azt, hogy mondjuk emberhez nem méltó módon beszélünk azokról, akik a határon kopogtatnak. Kettő, a Jobbik többször tett utalást arra, hogy jobbról kívánja abortuszügyben előzni a Fidesz-KDNP-t. Ez szerintem egy kulcskérdés volt az LMP részéről, hogy ezzel nyilvánvalóan nem tudunk azonosulni, tehát a jelenlegi abortusz szabályozásnak a szigorításával. Három, a Jobbik beszélt egy olyan iparfejlesztésről, amiről egyébként a miniszterelnök is beszélt, aminek része nem csak a nagy erőművek létesítése, hanem bányanyítás is. Ez egy fenntarthatósági elveket képviselő pártnál alig ha csúszik le a torkokon, sőt a Jobbiknak a helyi gazdaságról, foggazdálkodásról valót nézete is ez némi ellentmondásban áll, de ezt az ellentmondást nekik kell feloldaniuk. Négy, a Jobbik alapvetően a nukleáris energia támogatja, a Paks bővítését teljes mellszélességgel támogatta, az LMP nem pusztán az orosz részvételt nem támogatta, amit a balip, mert a balip pártoknak csak az a bajuk Paks 2, vagy az oroszok vesznek benne részt, illetve nem ők szedik le a sápot. Ötödrészt pedig a Jobbiknak, én azt is elmondtam, azt is világossá kell tenni, hogy ma mit gondolnak az orosz a teheráni, illetve az ankarai kapcsolatrendszerről, mert annak idején én LMP-s vezetőként világossá tettem feléjük, hogy az LMP számára akkor a Jobbiknak a dörgölőzése Moszkvához, Teheránhoz, illetve Ankarához teljességgel elfogadhatatlan.
Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, az Inforádió arénájának a vendége, a hírek után folytatjuk.